Ez is egy érdekes dolog, hogy a démonok, ők nagyon fejlettek abból a szempontból, hogy képbe vannak filozófia tekintetében. És ők tudják azt, hogy a lélek örök, tudják azt, hogy van lélekvándorlás, és a többi, és a többi. És ebben a versben azt próbálják kideríteni, hogy Prahlád Maharaj ezt most előző életéből hozza magával, mert ugye itt van ez, hogy utáho tészva taha, hogy ez saját magadtól van-e ez a tudás, vagy pedig Budhi Béda, hogy valaki beszenyezte az értelmedet, méghozzá Parakrita, az ellenség által lett beszenyezve. Szóval, hogy nyilván a tanítók tisztában voltak azzal, hogy a társulás az mindent meghatároz. Ugye ők adtak egyfajta társulást Prahlád Maharajnak, de látták, hogy más eredmény mutatkozik meg. Az azt jelenti, hogy valahonnan máshonnan kapott társulást, és akkor nem tudták, hogy ez most történt-e vele, amíg itt próbálják tanítani a gurukulában, akkor közben valaki más dologra oktatja a fiút, vagy pedig ez hozza magával előző életből. Ugye ezt Prabhupád is írja a magyarázatban, hogy a terv az volt, hogy megpróbálják kideríteni, hogy kik voltak az elkövetők, mert azért arra gyanakodtak, hogy hát ebben az életében akkor valaki így agyba mosta ezt a fiút, és akkor beszenyezte őt mindenfajta vajsnava filozófiával. És akkor próbálták ezt kideríteni, és az volt a tervük, hogy elfogják ezeket a bűnösöket, és akkor Hiranyakasipu előtt pedig megölik őket. Szóval ez volt a terv, és akkor ehhez megfelelő módszereket használnak. Van egy Mataji, aki gyermekkriminalisztikát tanult, és akkor nagyon érdekes, amikor gyerekekkel történnek bűnesetek, akkor vannak különböző módszerek arra, hogy elmondassák a gyerekekkel szavak nélkül azt, hogy mi is történt velük. És nyilván akkor a gyermek ugye a traumának a hatása alatt áll, és hát itt ugye úgy van, hogy akkor mondjuk rajzoltatják a gyerekeket, hogy akkor rajzolt le, hogy mi történt, hogy akkor nem kell kimondani, hanem akkor rajzoljanak, és akkor kell egy bizalmas kapcsolatot építeni. És pszichológiai szempontból itt ugyanerről van szó, hogy akkor így nagyon kedves szavakkal, akkor dicsérgetik Prahlád Maharajot, hogy ó, családod csillaga, akkor ugye előző versben volt, hogy akkor kedves Prahlád, béke és szerencse legyen veled, akkor mi a javadat akarjuk, szóval, hogy akkor itt próbálnak így kedves szavakkal úgy így a bizalmába férkőzni, és próbálják kideríteni, hogy akkor ki volt az a gazgaládi elkövető, aki vajsnava filozófiával szennyezte be ennek a szegény, ártatlan gyermeknek az életét. Aztán későbbi versekben azt is láthatjuk, hogy Sandának és a Markának ez nem egy ilyen önzetlen motivációból fakadt ez a törekvésük, ugyanis ők a saját bőrüket féltették, és a saját hírnevüket féltették. Szóval nem pont az volt az ügy, hogy akkor így most tényleg mennyire aggódtak Prahládért, hogy akkor jaj, szegény gyermek, akkor most mi lesz vele, most akkor nem lett démon, hanem vajsnava lett, és akkor most úristen, hanem itt írja a vers, hogy ó, adjatok azonnal egy botot, ez a Prahlád beszennyezi nevünket és szégyent hoz ránk. Megrontott értelme miatt üszök lett ő a démonok dinasztiájában. Szóval lehet látni, hogy a démonikus gondolkozásnak a része ez a fajta önzőség, hogy nem pont arról van szó, hogy most úristen szegény gyerekkel mi lesz, hanem itt a tanítók egyből a saját helyzetüket féltik, és a saját hírnevüket, pozíciójukat próbálják meg megőrizni, vagy megtartani azáltal, hogy akkor így elkezdik ezután szívni Prahlád Maharajot. Szóval az elején még csak így kedves szavakkal próbálják meg akkor így megpuhítani, és próbálják belőle kiszedni az információkat, hogy kivel társult, aki ilyen rossz hatással volt rá. De aztán később, amikor Prahlád Maharaj akkor megint elkezd vajsnava filozófiáról beszélni, és akkor mondja ezt a híres verset, ugye, Sabanam kirtanam Vishnu smaranam pádaszévanam arcsanam mamranam dászlás sasam átmeni védelem. Hogy akkor hogy kell imádni a legfelsőbb urat, akkor vannak különböző módszerek, és akkor ugye tiszteletes hódolatunkat kell ajánlani a legfelsőbb úrnak, és akkor itt mond még csomó imát, amivel dicsőíti a legfelsőbb urat, és akkor erre ugye a démonok nagyon kibuknak, és akkor a diplomáciának a következő lépcsőfokára lépnek, ugye amit tanítanak, akkor azt a gyakorlatban is megmutatják, hogy hogyan kell alkalmazni. Ugye az első lépés az a szép szavakkal, a második az ajándék, de akkor a harmadik az már a fenyegetés, és a negyedik az a büntetés. Szóval akkor így ők átugrották ezt a második lépcsőfokot, és akkor egyből a fenyegetés és büntetés lépcsőfokához ugrottak, és akkor próbálják egy ilyen módon puhítani a gyermeket. De lehet látni azt a fajta kitartó eltökéltséget, amiben Prahlád Maharaj rendelkezik. Szóval Prahlád Maharajnak nagyon, nagyon fix volt a tudata, és van egy vers, ez már a 9. fejezetben van, ez hiszem, hogy a 8. fejezet. Igen, itt már picit előreugrunk a történetben, arról van szó, hogy akkor jött Nisimha Dev, akkor megölte Hiranyakasipot, és akkor Prahlád Maharaj imádkozik. És mielőtt imádkozna, akkor van egy ilyen vers, hogy Prahlád Maharaj elméjét és pillantását tökéletes figyelemmel teljes transzban az Úr Nisimha Dévára rögzítette. És akkor Srila Prabhupada itt a szamádiról beszélt. És nyilván ez már azután van, hogy Prahlád Maharajnak a fejére tette az Úr Nisimha Dev a kezét, és akkor teljes extázis és boldogság öntötte őt el, és mondja, hogy a szíve csordultik, tehát szeretettel, szeme könyvben úszott, és így képes volt az Úr lótusz lábát tökéletesen a szívébe zárni, de ezelőtt is neki megvolt ez a fajta tudat, vagy ez a fajta transz, hogy teljes meggyőződéssel rendelkezett az Istenség legfelsőbb személyiségének a létezésében, és a Vaisnava filozófia tökéletességében, és bárhogyan próbálták belőle kiszedni az információkat, bármilyen módszerekkel próbálták őt kínozni, ugye tudjuk azt, hogy akkor próbálják meg különböző féleképpen megölni őt, forró olaj, hegyről ledobás, mérges kígyók, szóval nagyon sok módszer van, ahogy próbálják a gyermeket akkor jobb belátásra téríteni, de Prahlád Maharaj nagyon szilárd, és kitart tökéletesen, ez egy százaléknyit, vagy egy mustármagnyit sem tér el attól a meggyőződésétől, amivel ő rendelkezik. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép példa, hogy akkor ennyire szilárdnak lenni, és ennyire odaadónak lenni, és ennyire bízni a legfelsőbb úrban, hogy igen, akkor Krishna Isten, most látszólag anyagi szempontból akkor rossz dolgok történnek velem, vagy olyan dolgok, amik akár a testi épségemet veszélyeztetik, de végső soron örök lélek vagyok. És Krishna akkor mondja, hogy ugye Ananyas Csintajantó Mami Janápaljú Pászaté, hogy aki szeretettel és odaadással fordul felé, annak megad mindent, amire szüksége van, és megőrzi, amilyen van. És Prahlád Maharaj így gondolkozott, hogy nekem van most egy életlevegőm, vagy van egy testem. Ha Krishna akarja, hogy megvédjem, vagy meg legyen védve, akkor úgyis meg lesz védve. Ha pedig Krishna azt akarja, hogy el legyen pusztítva ez a test, akkor bárki bármit próbál, én is bármilyen erőfeszítést teszek, hogy megvédjem, akkor sem fogom tudni megvédeni. Szóval Prahlád Maharajnak ott volt ez a tiszta hite, hogy igen, akkor az Úron függ. És bárki bármit mondott neki, ugye akár Sanda és Amarka próbálták őt puhítgatni, vagy jobb ellátásra téríteni, akár a saját apja, aki nem akárki volt, azért azt tudjuk, hogy Hiranyakasipu, hogy csak így megmozdította a szemöldökét, akkor ugye félistenek szétszaladtak az univerzumba, és akkor így lesték az óhaját, annyira féltek tőle. Szóval akkor Prahlád Maharaj tisztelettudó volt, de nem hódolt meg ennek a dolognak. És lehet, hogy bennünket körbevesz egyfajta materialista civilizáció, ugye a jelenkorban, Kali Yugában, akkor ez a materializmus vagy ateizmus az, ami sajnos előtérbe kerül a társadalmakban, de nekünk ezt a fajta eltökéltséget, vagy lelki szilárdságot, amivel Prahlád Maharaj is rendelkezik, akkor ezt őt példaként véve, akkor fenn kell tartanunk és meg kell őriznünk. Szerencsére ugye a mi tanítóink akkor nem démonok, hanem vajsnavák, ez ugye egy nagy kegy és egy nagy lehetőség. Ugye a baktin akkor igazi, nagyon komoly bakták tanítanak, és akkor nem kell ilyen keresztkérdések tüzében ott próbálnunk, megőrizünk a jelenlétünket és a józanságunkat, és nem kell félnünk a bottól és a különböző kínzási módszerektől. Szóval egy szempontból még jobb helyzetben vagyunk, mint Prahlád Maharaj, és akkor csak használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy halljunk azoktól a személyektől, és halljunk azoktól a baktáktól, akik a társaink, akikkel együtt vagyunk, mert végső soron akkor a közösség az arra szolgál, hogy tanítsuk egymást, és hogy felemeljük egymást, hogy erősítsük egymást. Ugye van ez a példa, hogy egy hurkapálcikát nagyon könnyű elpatintani, akkor csak az úgy eltörik. De hogyha egy köteget összefog az ember, akkor azt nem lehet eltörni. És ugyanígy akkor ezért nagyon fontos, hogy mindig keressük a bakták társaságát, és mindig akkor próbáljuk szolgálni a vajsnavákat, próbáljuk elnyerni az ő kegyüket, hogy megkapjuk azt a látásmódot, azt a tudást, amivel ők rendelkeznek, azt a megvalósítást. És amikor egy ilyen módon megfelelő hangulatban viszonyulva egymáshoz társulunk, egymással, akkor ez a lelki élet, ez úgy működni kezd, ugye. És a Rupa Goszvámi mondja, hogy hogyan kell társulni a baktákkal. Ugye kell prasádomot adni, prasádomot elfogadni, kell adományozni, vagy ajándékot adni, és ajándékot elfogadni, és kell az elménket bizalmasan feltárni, és kell bizalmasan tudakozódni, vagy érdeklődni másoktól. Ugye ez a tanításuk nektárjának a negyedik verse. És amikor ezt a képletet alkalmazzuk a saját kapcsolatainkra az életünkben, akkor a varázs az működni kezd. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, mert a lelki életben kapunk bizonyos elveket vagy gyakorlatokat. Ugye mondjuk van a szemlélek, és az is egyfajta lelki gyakorlat. De amikor nem abban a tudatban vagyunk, hogy Trinalapi Sumicsina, Taróri Vasahisnana, a Mánina Mánadénak érteni a Szadári, akkor nem tudjuk. Szóval Csétanya Mákon mondja, hogy azt fogja tudni énekelni folyamatosan az Úr Szent nevét, aki alázatos, türelmesebb, mint a fa, akkor megadja a tiszteletet, és nem vár magának semmi megbecsülést. Ezek előfeltételei annak, hogy akkor a Szent Név az azt a potenciát fejtse ki az életünkben, amit tud, amire képes. Hogyha ezekre a dolgokra nem törekszünk, akkor nem tud úgy működni, ahogy tudna működni. És akkor csak egy gyakorló, aki nem jól gyakorol, akkor csak azt fogja gondolni, hogy hát a Szent Név nem működik. Ugyanígy, amikor bakták között vagyunk, és nem a megfelelő módon viszonyulunk a baktákhoz, nem gyakoroljuk a vajsnava etikettet, vagy nem szolgáljuk őket alázattal és odaadással, akkor csak nem fog működni az a társulás. Az a társulás, az nem fogja tudni azt adni, amire nekünk lelki életünkben szükség van ahhoz, hogy kapjunk inspirációt, lelkesedést és iránymutatást. És amikor nem megfelelően társulunk baktákkal, akkor magunkra maradunk. És akkor fogjuk gondolni, hogy hát ez a közösség is olyan, mint minden más közösség, és ez sem működik. De ez nem így van. Szóval ez inkább csak a mi rossz megértésünk, vagy a mi rossz hozzáállásunk. De mi, mondom, szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint Prahlád Maharaj. Itt nem kell démonokkal társulnunk, nem kell démonoktól hallani különböző mindenfajta olyan filozófiáról, amit Prahlád Maharaj úgy fogalmaz meg, hogy barát-ellenség közötti különbségtétel. Ugye ez a fő aspektus ennek a démonikus filozófiának, és ez több versen keresztül így felbukkan ezeken a fejezeteken keresztül, hogy ő ezt sérelmezi, úgymond Prahlád Maharaj, hogy folyamatosan arra tanítják őt, hogy hogyan tegyen különbséget barát és ellenség között. De igazából ez nem létezik, mert lelki szinten akkor nincsenek különbségek. Ugye Bhagavad Gita-ban is van ez a vers, vigyá, vinaya szampanné, brámanéga, vihasné, sumicsajba, szpapákécsa, panditá, szamadarsina, vagy a panditá, a bölcsember, szamadarsina, hogy számára egyenlőek ezek a különféle élőlények. Mert látja azt, hogy akár egy kutya testében van a lélek, akár egy elefántéban, vagy egy kutya evőjében, vagy egy brámanájéban, attól még ugyanarról a lélekről van szó, ugyanaz a minőség. És ezt a különbséget, ezt csak akkor látja valaki, hogyha egy feltételekhez kötött tudattal rendelkezik. És nekünk erre kell törekedni, hogy ez a különbség ez eltűnjön a tudatunkból, hogy ne lássuk ezt a különbséget. Nyilván kell használni az intelligenciát, és kell látni azt, hogy ki a jámbor, akkor ki az, aki nem jámbor, szóval amikor kimegyünk mondjuk könyvet osztani, akkor látnunk kell azt, hogy kit szólítunk meg, hogyha jön két ember szembe, akkor kell használni az intelligenciát, vagy hogy kivel társulunk, vagy kivel nem társulunk, de még mindig, akkor lélek-lélek, és mindenkinek ajánljuk a tiszteletünket, ajánljuk a hódolatunkat. Szóval... Hát ezek érdekes versek, és igazából csak most bontakozik majd még ki a történet. Még nem ért el a tetőpontját, de már ezek ilyen jó bevezető versek ebben az egész keftelésben, amik úgy megalapozzák az egész történetnek úgy a csattanóját, hogy akkor mi is történik igazából. De akkor így van-e valakinek kérdése, vagy hozzáfűzése, kiegészítése?
Hogy beszéltél az Upadesávitának a verséről, amit úgyhogy akkor nagyon jól működik a kisnapidat. És ugye ez lenne a kérdésem, hogy van-e ebben olyan etikett, amit érdemes betartani, amit jelesül, például vajsnavaként, ha egyenlőnek látom mindenkit, de mégis praktikusabban ezt egy matadzsik, mondjuk csak a matadzsik konyakorolja, vagy a múrtik előtt tárja fel az elméjét, és nekik adományosan praszállamot vagy ajándékot, vagy ezt így, hogy ezeknek mik azok a, mégis van valami etikettje, gondolom.
Igen, nagyon jó a kérdés. Ugye a tanítások megtárja 5. vagy 6. verse folytatódik úgy, hogy akkor, tehát egy szempontból nem teszünk különbséget bakták között, de mégis teszünk. Szóval, mert társulunk, de a társulás az azt jelenti, hogy értékrendet veszünk át valakitől. És ugye van ez a vers, hogy a hódulatunkat és a tiszteletünket azt mindenkinek ajánljuk. Miért? Mert mindenki Krisztának a szerves parányi része, és mindenkiben ott van a felső lélek. Szóval bárki bármilyen helyzetben van, akkor ajánljuk a hódulatunkat. Úgyhogy kitől fogadunk el tanítást, és kit hogyan fogadunk el, akkor azt már nekünk az intelligenciával el kell dönteni. És tehát van ez az aspektus, és ugyanakkor megvan a vajsnava etiketnek az aspektusa, mert amikor van egy közösség, akkor ott nem lehet anarchia, nem lehet az, hogy mindenki eldönti, hogy hogyan viszonyul, mert akkor csak nem működnek a kapcsolatok. Ez Bhakti Vidyapurna Maharaj mondja, hogy az etikett az olyan, mint amikor van egy gépezet, és vannak a fogaskerekek, és azok meg vannak olajozva, szóval ez a zsír, az az etikett, amik ilyen gördülékenyé és csikorgásmentessé teszik a gépezetnek, a fogaskerekeinek a működését. És nyilván akkor a férfiak, nők közötti megfelelő viszony fenntartására akkor nagyon ügyelni kell. Mondjuk amikor ajándékot adunk, vagy ajándékot fogadunk el, akkor ezt szintén tiszteletben kell tartani. Vagy akkor elmebizalmas feltárás, akkor lehet, hogy egy feleség feltárja a férjének az elméjét bizalmasan. De lehet, hogy egy idegen férfinak nem, sőt biztos, hogy nem, hogyha egy erényes nőről van szó. És akkor ezeket érteni kell, hogy működik. Ugye van Sivarama Maharajnak ez a Varnashram projektje, ami most kezd kibontakozni, hogy igazából. Ebben az évben a 21 fő tulajdonságról volt szó, de jövő évnek a témája ez a férfi-női kapcsolat. Szóval akkor az nagyon szépen részletesen fogja majd tárgyalni, hogy például ugye ezt a 6 dolgot, Dadati Pratigrinati Kujamakját, tehát ez az adományozás, elmebizalmas feltárás és a többi, akkor ez a különböző személyek között, akkor ez hogy történik meg, és hogy mi a megfelelő módja ezen elveknek a gyakorlásának. De ugye vannak alapvető elvek, például az, hogy a nő olyan, mint a tűz, a férfi pedig olyan, mint a vaj, és akkor nagyon, nagyon óvatosan kell ennek a kettőnek találkoznia, mert akkor a vaj az nagyon könnyen megolvad. És akkor például férfi-nő viszonyban akkor pont ezért korlátozott a kapcsolat, mondjuk egy vasnava kultúrában, főleg egy templomban, mert akkor itt Isten van a középpontban, és nem a férfi-nő közötti kapcsolat. Hát vasnava etiket, meg intelligencia, ez a kettő dolog, ami tud segíteni, meg ugye az a tanítás, ami mondjuk szentírásokban van. Upadésen amit állítottunk.
És mint prédikáló osztályban visszavisszani esetleg lehetően arra esélyt, hogy mondjuk mint kint élő bakták, akik esetleg nem járnak a baktira, vagy nem tudnak templomi képzéseken, ilyen brahmacsári képzésen részt venni, hogy lesz ilyen a jövőben esetleg, hogy múlt évben volt egy ilyen japa szeminárium nap, hogy akár egy ilyet meghirdetni, hogy lesz erre lehetőség.
Hogy ilyen etikett oktatást, vagy ilyen
oktatást? Napot tartani, amikor mondjuk egy magbakták erről hallhatnak olyanok is, akik nem tudnak úgy elmélyülni ezekben.
Hogyha van rá igény, van sok bakta, aki lelkes ilyen dolgot csinálni, szóval ez egy jó ötlet, vagy egy jó felvetés. lehet, hogy majd akkor a tanácsadó rendszeren belül csinálunk ilyen véleménykutatást, vagy hogy mondják, és akkor hogyha van tényleg rá igény, akkor akár tartunk templomi szinten ilyen képzést, akár összevontan az önkénteseknek, a közösségi baktáknak, és akkor igen, erre fontos, fontos hangsúlyt fektetni. De azt gondolom, hogy ez a varnásra koncepció egyre jobban tudatossá válik bennünk, ugye akkor úgy megértjük, hogy a társadalomnak vagyunk a részei, akkor az magában foglal oktatást, mert akkor kell varna és asszony szerinti képzés. És amikor Sivarán Maharács az idejében tartotta ezeket a hát igazából varnáson képzéseket, ott is volt erről szó, valamint abban a kiadványban is volt erről szó, hogy mondjuk az önkéntes időszaka egy baktának az arról szól, hogy az asram és varna szerint ő megkap egy megfelelő képzést. De nyilván ez nem csak önkéntes baktákra vonatkozik, hanem vonatkozik a közösség összes tagjára, tehát mindenkire, aki mondjuk tanácsadó rendszerbe részt vesz. Mert mondjuk ők kötelezik el magukat, akkor rájuk tudunk felelősséget vállalni. És akkor azt hiszem, hogy ez az oktatás, vagy ez a fajta képzés, amiről beszélsz, ez egyre inkább át fogja hatni a közösségnek az életét, hogy egyre rendszeresen lesznek ilyen alkalmak, amikor asram, varna különböző szempontok szerint, akkor különböző csoportok kapnak képzést olyan dolgokról, amik az ő életüket segítik, és az ő életükben fontosak. Igen, én is azt gondolom. Köszönöm, hogy rácsolod, vágogatom ki. Csáll! Sülök, Rabupád! Csáll! Tágóra, Prémanat!